Második fejezet. Agyanú. A gondviselés körültekintő ereje bizonyára felismerhető a legapróbb dolgokban. Most is úgy intézkedett, hogy Görgei Jánosné, Jánoki Máriának ugyanakkor szülessék egy kis leánykája, ki a Borbála nevet kapta, és most volt 6 hetes. A derék úrasszony, minthogy elég teje volt, elhatározta, hogy magával viszi ezt a másik babát is, és azt is ő fogja szoptatni. Hiszen csak nem hagyhatja itt anyátlanul cselédre bízva. Az akkori emberek még tudatlanok voltak, el se hitték, hogy a parasztdajka fehér tejétől kék vér képződjék az úri csemetében. Így azután, mihelyt egy kicsit beszélni lehetett Pál sógorral, megegyeztek ebben, és a csecsemő elkerült a toporci kastélyba. Még meg se látogathatta a búskomor apa, aki hetekig jóformán nem volt észnél, és akit váltig ijeszgetett Mariátné, hogy a kisleánykának alig ha lesz elegendő tápláléka, mikor híre jött, hogy a Jánosék leánykája, a Birike, meghalt. Mint hogy késői gyerek voltam, olyan vakarcs féle, Jánoséknak már felnőtt gyerekeik voltak, nem sokba vette az atyafiság a halálesetet. Hiszen az ilyen gyerek még senki, idegen, ismeretlen, úgy megy el, hogy itt se volt. Nem nagy teketóriát csináltak belőle a rokonok, és mivel hófúvásos téli idő volt, nem is igen mentek el a temetésre, tekintve a rossz utakat. Egész csendben, noha nyilván mélységes fájdalommal kísérték a szülők kis halottjukat a családi kriptába. Igazán nem történt semmi különös, de mikor aztán pünkös táján látogatást tett Pál úr toporcon, csodálatos, már nevetni is tudott a gyermek, sok mindenben benyomást szedett össze. Kereste a fejletlen arcocskában a Karolina édes vonásait, és nem találta. Órákig nézte ebből a szempontból. Ó, nem az. Szép kedves volt a gyermek, de mégsem az. Néha valami olyas forma csillant meg a szemecskéjében, mintha a Karolina őzike nézéséből volna, de ez hamar kialudt, talán csak képzelődés volt. A picike kövér volt, mint ahogy az angyalokat festik a katolikus templomban. Amorettek játszottak ajkai körül, és mikor János urat meglátta, elkezdett a karjaival repesni, mintha szárnyakat emelgetne, hozzá kéreckedett, mikor ellenben az apja karjára tette a sógorasszony, sírásra fakadt, félt tőle. Hát hol van itt a gyermeki ösztön? Különös nyugtalanság fogta el, melynek alig bírt nevet adni. Zúgott a fejes, mint a varjuk a ködben, ide-oda kóvályogtak a gondolatai. Összevonta a szemölgyeit, mikor János fölkapta bölcsőjéből a kunkogó gyereket, és elkezdte hajsókálni, és mindenféle gyermeki szavakkal engesztelni, míg csak ki nem csikarta a napfényes mosolygását. Csodálatos, hogy nem restelli deresedő hajjal a patvaristák szeme láttára, akik nyilván gúnyolódnak a háta mögött. Néni, megbolondult az alispán, beállott Pestonkának. S ha még a maga gyermeke volna, szőtte tovább képzelete tarka vásznát, úgy, mintha a patvaristák gáncsolásait szőné, de ez a gondolat annyira az övé volt, hogy ekkörül szállongtak, mint alkalmatlan legyek, sokfelé járó elméjének összes villanásai. Miért szereti János annyira ezt a gyereket? Hát, természetes az, egy idegen gyereket, egy komoly alispán. Ebben az időben ugyanis még Görgei János volt az alispán. Aztán a sógorné is imádja. A maguk elhalt lánykáját pedig nem is emlegetik. Meghalt, hát nincs, föl se veszik. Pál úr egy párszor szóba hozta, de alig borult el a homlokuk. Olyas formán veszik, mint amely házban egy kanári pusztult el. János valami olyas mondott, hogy aki még nem érintette lábacskájával a földet, az még nem élt, az még az ébben volt, és hát a kis Birike a pólyákban halt meg, még nem volt karonülő. Ja, a karonülő az már más, az már kisasszony. Ugye, kis Málkom, te már kisasszony vagy? No, neves hát egy kicsit az apádra is. De Rózsika bizony nem nevetett, visszahajolt morcosan a János feje mögé. Nem is csoda. A vadember akkor kezdett vadember lenni. Arca sötét volt és fanyar, külseje teljesen elhanyagolva, szakálla kuszált, haja belógott az arcába. Nem csak a gyerekek ijedhettek meg tőle, hanem a mindkét nembeli felnőttek is. György úrfi egy 10 éves, csinos kamasz, késmárki diák szintén hazaszaladt a pünkösdi ünnepekre. Pál úr előfogta, mint alkalmatos matériát az észleleteihez, és messziről környékezte meg. Hallod, a Nebuló, hát pünköstkor is kaptok vakációt? Szeretném én tudni, mikor tanultok. Úgy látom, te is csak olyan diák vagy, mint Svábi Pista, hogy arra is hazakéreckedik a professzoroktól, ha az anyja libát ölt. Én olyan diák vagyok, Pali bácsi, aki nem szokott kérni semmit, még vakációt sem. Látom, Görgei vagy. Mi akarsz lenni? Katona, felelte György úrfi kevélyen. Úgy, de a katonának engedelmeskedni kell, atyám fia, hiszen éppen az engedelmeskedni tudok, de kérni nem. Akkor jövök haza, amikor meg van engedve. Ohó, barátja az erénynek, hányszor voltál itthon az idén? Karácsonykor, húsvétkor és most. Hát, mikor a kis húgod meghalt, akkor nem voltam. És miért? Hát, mert nem tudtam, hogy meghalt. Micsoda, meg se írták neked? Nem. Hát akkor kitől tudtad meg? Apám mondta egyszer később, amikor Késmárkon meglátogatott. És nagyon búsult az apád, szomorú volt az arca. Meg lehet. Hogy, hát nem láttad? Nem néztem az arcára, és te nagyon sajnáltad a húgocskádat. György úrfi elgondolkodott, hogy mintegy magából kihúzza előbb az igazságot, mert arra ki volt nevelve szigorúan, hogy hazug szót soha ki ne ejtsen. Tehát nem ismertem, felelte végre teljes határozottsággal. De hiszen látnod kellett őt karácsonykor? Hiszen láttam, de... Ennél fogva tudod, milyen volt. Emlékezz csak vissza. Na, erőtesd meg az eszedet, ösztökélte Görgei Pál. Hát, semmilyen. Micsoda beszéd az, pattant rá a nagybácsi. Hát úgy értem, Pali bácsi, hogy a kisgyerekek nem olyanok, mint a kismacskák, akik mindjárt tarkák, feketék vagy hamuszínű, és meg lehet ismerni, hogy ki melyik. Lányokat én csak akkor tudom megkülönböztetni, ha már szoknya van rajtuk. Erejt, te ázsinus! Azt akarod ugye mondani, hogy Borbála éppen olyan volt, mint Rozália? Noha ez így állna, miről ismerte volna anyát, hogy melyik az övé? Ja, ő neki könnyű, mert ő tudta, hogy milyen pátlikájú főkötőt adott az egyikre, meg a másikra. Görgei Pált ki nem elégítette ez az együgyű beszélgetés, de némileg felizgatta, és amikor harmadnapra összecsókolta a leánykáját, kéhides szuszogással aludt a bölcsőjében, és elbúcsúzván testvérétől és sógornéjától, megindult szürke négyesen Görgő felé. Elgondolta azt a megható gyöngétséget, azt a jóságot, amelyel iránta viseltettek, csupa vidám beszéddel szórakoztatván őt, elkerülésével minden olyan vonatkozásnak, ami csak távolról érinthetné lelkének sebeit. Kialakult benne egy fájdalmas gyanú, mely észrevétlenül gyűlt már benne, és most egyszerre életre pattant, hogy hát, ha az ő Rozáliája voltak éppen, az ő Borbálájuk, és Rozália meghalt. Ah, Istenem, lehetséges ez? Fölsziszen, de azért keresni kezdte, hogy lehetséges-e. Miért ne volna lehetséges? János a legnemesebb lelkű ember és a legpéldásabb testvér a világon. Hiszen az idegenekhez is jóságos, úgy nevezi a vidék. Patronus és Pater Luteranorum. Puha szíve fönséges dolgokat sugal neki, és Mari méltó társa, a nemes poézis megtestesülése több egy asszonynál, Mari egy szent. Na már most mondjuk, hogy Rozália meghalt. Tegyük fel. Okoskodott Pál úr magában. János, egy kétségbe estek, hogy velem mi lesz, ez a csapás okvetlenül a tébolyba kerget. és amint erről tanakodának, miképpen értesítsenek róla, elgondolván a következményeket, Marinak vagy Jánosnak egy mentő gondolata támad, s közölte a másikkal, körülbelül ezeket szólva. Tudod-e, fiam, mit gondoltam? A gyermek meghalt, de Pált kímélni kellene. Ez a kislélek elköltözött az anyjához, de a Pál lelke, ha most megtudja, úgy költözik el, hogy nem a szerettei után megy, hanem az örök homályba, az űrzavarba. Hát nem mondjuk meg neki, hogy Rozália meghalt, hanem mondjuk azt, hogy Borbála halt meg. Hát mit vesztünk mi ezzel? A mi Borbálánk azért élve maradt, szerethetjük, láthatjuk, gyönyörködhetünk benne. Egyéb se történik, csak az, hogy Rozáliának hívják. Sőt, egyszer talán meg is mondhatjuk neki. Jöhet olyan nap, hogy visszavehetjük a leányunkat, és föl se veszi, hiszen abból a bajból még eddig mindenki meggyógyult. De nézzük, mit nyer ő. Mindent. Enélkül elveszett, elkárhozott, ezzel meg van mentve az életnek, a közügynek, a hazának. Visszanyerheti egyensúlyát, és még boldog is lehet. Aztán nekünk még két leányunk van, az igaz, hogy már férnél vannak, de hiszen ez is férjhez fog menni. Ne feledkezz meg arról se, hogy a férjhez ment leányaink gyermekei. Miért megtanulnak járni? Itt fognak szaladgálni a kertünkben. De ő neki, Pálnak nincs senkije. Mindezt így állította össze elméjében Pál úr, és immár világos lett előtte, miért vették Jánosék olyan félváról a gyermek halálát, mert nem volt az övék. És az is, miért imádják úgy a megmaradt gyereket, mert az öreg szüle rendesen nagyobb bolondja a gyerekinek, mint a fiatal. És világos végre, hogy miért nem hasonlít Karolinához, és miért nem nyilatkozik meg a kicsikében a vér ugyanazonosság rejtelmes ösztöne vele szemben. Ez a különös gyanú úgy fejlődött és nőtt benne, mint egy daganat. Eleinte csak feszélyezte, később már fájt. Aludni se hagyta. Két vagy három hét múlva megint átment Topporcra, és egy detektív szenvedélyes buzgalmával szaglálózott, megkörnyékezett cselédeket, figyelte a testvérét, sógornéját, a legfurfangosabb módokat eszelte ki, valami bizonyosat megtudni, de a dolog csak egyre homályosabb lett. Voltak percei, amikor mindent meg tudott magyarázni az érem másik oldaláról. Ó, Istenem, de bolond vagyok! Ezek a szegényű emberek azért becézgetik a gyereket, hogy szeretettel az én sebemet gyógyítsák. Ezért nem emlegetik a kis Borbála halálát, hogy a szomorú témáktól lelkemet eltereljék. Hogy nem csináltak nagy teketóriát? Hát mit tudom én azt, mit éreztek? Hogy nem hasonlít a kicsike Karolinhoz? Hát ugyan hasonlít az embrióban levő kis alma a tavalyi nagy almához. De nem fog-e hasonlítani a nyár végén? Nem, az képtelenség, amit gondoltam. Ó, jaj, hasztalan volt menekülni, a lelket mardosó lidércek csak percekig aludtak a másik oldalukra fordulva, aztán megint föltápászkodtak és kínozták. Próbálta a mások bajába temetni a magáét. Mint főszolgabíró bejárta a községeit, ami kis ideje maradt, vadászott néha rogyásig, de nem ért semmit. Közben az a vágya támadt, hogy valaki előtt megnyissa a lelkét. Hát, ha az, akivel közli, szembe kacagja, lecáfolja, s ettől megkönnyebbül. Nem bízott már a saját ítéletében, noha különben sokat adott rá ő maga is, nem csak mások. De éppen mert eszes megfigyelő volt, tudta, hogy a legokosabb ember lovagolja be magát a legerősebben egy-egy rögeszmébe. De kivel közölje gyanúját? Mariáknéra gondolt. Mariákné hűséges lélek, ő látta a kis Rozáliát 3-4 napig, ő segédkezett a füröztéseknél, míg el nem vitték. Mariáknét Karolina hozta magával, és babonás ösztönnel valahogy úgy érezte, mintha egy köteles formának tenne ezzel eleget, és egy homályos, megfoghatatlan fonalon magával, Karolinával beszélgetne erről. Az esküt Rolli István nem volt otthon egy nap, és a főszolgabíró egyedül ebédelt. Megszólította a pohárszéknél foglalatoskodó asszonyt. Ugye mondja csak Marjákné, kihez hasonlít a kis Róza? Hát ki máshoz, mint az anyjához, felelt egyszerűen. Vagy talán nem. Én legalább semmi hasonlatot nem tudok felfedezni, folytatá a főszolgabíró egy sóhajjal. Marjákné vállat vont. Semmit, de semmit, panaszolta Görgei tovább. Nem furcsa az? Furcsa? Miért volna furcsa? Ha van benne valami furcsaság, akkor az bizonyára nem abban az ártatlan kis angyalban van, hanem abban, hogy minden szem másképp lát. Igaz vagy nem igaz? Igaz, Marjákné. Hiszen nem is említeném, ha nem zavarna az a körülmény, hogy a két kisbaba közül az egyik meghalt. S hozzá sok minden egyéb. Valami egyéb? Hát, tudja, az embernek sok mindenféle bolondság az eszébe jut, ha álmatlanságban szenved, mint én, és ilyen körülmények között közeli az a gondolat, hogy hát, ha kicserélődött a leányka. Mint a kígyó a kövér bogarat röptében úgy kapta be Marjákné ezt a gondolatot, mert élt-halt a pletykáját, boldog volt, ha rosszat kipiszkálhatott és terjeszthetett, de olyan ártatlan jóságos arcot adott neki a gondviselés, és olyan mély őszinte szemeket, s a rossz nyelvét olyan művészettel használta, hogy lehetetlennek látszott őt pletykázáson vagy rossz hiszeműségen érni. Az volt a módszere, sohasem állítani, csak kérdezni, mindig kérdezni, és a kérdésekbe rejteni be észrevétlenül a fullánkokat. Azt mondja a tekintetes úr, hogy kicserélték, és a szája is nyitva maradt az ámulattól. Ó, Istenem, Istenem, hogy a mi kis Rozáliánk már ott volna a mamájánál. Ó, Uram, Szentatyám, ájtatosan keresztet vetett magára, ne vigy minket a kísértésbe. Hát, hogy kicserélték? No, azt én nem állítom, tiltakozott Görgei, csak úgy eszembe jutott. Eszébe jutott, tűnődött a gazdasszony, és egyet csavart az asztal kendőket leszorító prése. Milyen finom esze is van a tekintetes úrnak, milyen finom esze! Hát miért nem jut nekem eszembe ilyesmi, pedig mennyi esetet hallottam? Egy osztrolúci fiút említett, akit valaha az ősidőkben kicseréltek, úgy szintén hallott egy kicserélt lányról, akinek a nevét elfelejtette, csak annyit jegyzett meg magának, hogy gróf kisasszony volt, és kassá laktak a szülei. Sőt, hova tovább, mind több-több kicserélési história bontakozott ki emlékezetéből, melybe össze volt hordva, mint egy csóka fészekbe mindenféle. De ezek az esetek mind jól végződtek, jelenték ki. Valami anyajegy meghozta a kibonyolódást. Az a baj, kérem alásan, hogy a mi kis szentünknek egy akkora anyajegy se volt a fehér testecskéjén, mint egy mágszem. Úgy látszik, a hajdani gyerekek csupa anyajegyekkel születtek. Már megint együgyűséget beszél. Együgyűséget beszélek, védekezett szelíd szemrehányással. Persze, persze, én csak egy szegény szűcsnek a tudatlan özvegye vagyok. De hogy is beszélhetnék én okosakat? Mert vagy igaz a dolog, és akkor mit akar tőlem hallani, én nem segíthetek rajta. Vagy pedig nem igaz a dolog, és akkor miért mondja a tekintetes úr, hogy én beszélek együgyűségeket? Hoho, Marjákné, maga csípős kezd lenni, mondta féltréfásan, de voltak éppen jól esett neki, hogy Marjákné gúnyolni kezdi. Úgy, Cuni, szépen vagyunk. Én vagyok a csípős, én vagyok a harapós. Azért, hogy egy szót se szólok, mert sokkal puhább az én lelkem, mint sem egy rossz lehellet támadhatna benne a toporci uraság ellen. Ej, pattant fel Görgei bosszusan, hiszen én is csak úgy képzelem, hogy jóságból történt, ha történt. Az hát, kapaszkodott meg Marjákné az ildomos szóban, jóságból, ó Istenem, mi másból. Avagy lehet-e nagyobb jóság a szülői szeretetnél? Jámborabb, tetszetősebb dolog lehet-e Isten előtt? És telik-e a toporci uraktól egyéb, mint jóság és tökéletesség? Mennyire hálás lehet az a gyermek, kit gondos szülői kéz a földi javak paradicsomába vezérel, kivált, ha semmi élőnek nem árt vele. Ha nem kell elvenni se haddal, se erőszakkal, se uzsorával. Ha csak annyit kell mondani, ne vesztessék ezentúl Rozáliának. Hát kinek rossz az? Senkinek se rossz, de neki jó, mert ő örökli Görgőt a kastéllyal, a rétekkel, a malmokkal és az erdőkkel. Ostobaság! Dünnyögte Görgei félhangon, inkább magához szólva. Hiszen Görgőt anélkül is a bátyám gyerekei örökölnék, mert darvaség gyermektelenek. Mariákné le volt fűzve. Behúzta a fejét a vállak közé, és egy darázs ellen dohogott, amelyik beszabadult az ablakon, és körülött teremtesett. Hes, te cudar! Az ember azt se tudja miatt, hogy mit beszél. Ez is engem bánt, aki senkit se bántok soha. Hogy anélkül is ők örökölnek, mondja a tekintetes úr, az bizony igaz lehet. A tekintetes úr jobban tudja. Én azért mondom rosszul, mert én mindent rosszul tudok. Hát mit tudhatna egy szűcsnek az egyszerű özvegye? Én csak azt tudom, hogy legjobban szeretem, ha minden a valóságos Rozáliának jut. Na de mit is beszélek én?